Cselekvési tippek. Útmutató közösségteremtéshez. Abban hiszünk, hogy a jövő közösségei már csak tudatosság alapú közösségek lehetnek. Ám a tudatossághoz tudásra is szükség van. Ez a podcast sorozat egy olyan tudástérkép belépési pontja, amely segítségével végig tudod járni a közösségalkotáshoz vezető utat. Nem kész receptet kínál, hanem a közösségalkotás legfontosabb törvényszerűségeinek felfedezésére hív, abban segít, hogy rátalálja a saját utatokra, és legyen nektek is egy saját tudástérképetek. A sorozat minden részében előbb egy konkrét cselekvési tippet hallhattok, amelyet utána Szép Éva és Vágvölgyi Gusztáv Pabló bont ki, hoz közelebb és tesz még érthetőbbé élő példákon keresztül. Most a természetes vezetés témájával foglalkozunk, halljunk egy ehhez kapcsolódó cselekvési tippet. Hogyan oldhatjuk fel az elméleti-gyakorlati ellentétet a közösségünkben? Szeressük össze a stratégiai és az operatív tengelyt. Egy közösségben sokféle emberi különbözőséget kell összhangba hozni. Aki próbált már közösségben együttműködni, aligha nem szembesült azzal, hogy akad két olyan embertípus, amelyik szinte biztos, hogy fasírba kerül egymással. Az egyik típus az ötlethozó, a szabályokat jellemzően nehezen viselő, a változatosságot szerető, ezért a megvalósításba, a favágó munkába nem szívesen bekapcsolódó, ugyanakkor minden eredménnyel szemben kritikus, a megbeszéléseken jó, hosszan beszélő, összességében elméleti természetű embereké. A másik típus pedig a gyakorlatiasabb, jellemzően szabálykövető, a rendet, változatlanságot szerető, ezért a bizonytalanságot nehezen tűrő, a megbeszélések során a sok szócséplés miatt türelmetlen, összességében gyakorlati természetű embereké. Ez az ellentét az egész csapatban jellemző lehet, de legerőteljesebben a stratégiai és az operatív vezetői tengely között szokott kiéleződni. Hiszen a vezetők olyan erős emberek, akiknek határozott véleményük van, és ennek jellemzően hangot is adnak. Fontos látnunk, hogy ez a két embertípus és az általuk létrehozott két vezetési tengely alapvető ahhoz, hogy menjen a közösség szekere. Bármelyik tengely sérül, például azáltal, hogy egy vezető távozik, a közösség fejlődése elakad, és ha nem sikerül pótolni a kulcsfontosságú embereket, akkor a közösség törvényszerűen szétesik. Amikor félő, hogy az elméleti-gyakorlati ellentét szakításhoz fog vezetni, akkor az egyik legfontosabb feladat a közösségben az lesz, hogy a két vezetői tengelyt összebékítsük. Ez kifejezetten közösségi facilitátori feladat, azaz a két vezetői tengely között egyensúlyozó, a konfliktusokba integráló energiát behozni képes közösségvezető feladata. Ha azonban a közösségen belül nincs olyan ember, aki ezt a tisztázó folyamatot megfelelően tudná vezetni, akkor mindenképp érdemes külsős közösségfejlesztőt hívni. Ahhoz, hogy a két tengely valóban együtt tudjon működni, a kölcsönös megértésen túl szükség van arra is, hogy a két tengelyhez tartozó emberek valóban szeressék és tiszteljék egymást. Mit jelent ebben az esetben a szeretet? M. Scott Peck írja le a cselekvő szeretet lényegét a Járatlanú című könyvében. A szeretet hajlandóság az én kiterjesztésére, saját és mások lelki fejlődésének elősegítése érdekében. Ez akkor tud megvalósulni egy közösség életében, ha a vezetők az ügy és a feladatok megvalósításán túl képesek egymás lelki, szellemi fejlődését is ugyanannyira fontos célnak látni. Ennek megvalósítása a gyakorlatban azonban egyáltalán nem egyszerű, hiszen az operatív és a stratégiai tengely között törvényszerűen jelentkeznek konfliktusok. Így ha ezek az emberek rendszeresen bosszantják egymást, akkor hamar kialakulhat egyfajta kapcsolati allergia. Megoldás lehet, ha azon dolgozunk, hogy a közösség tagjai értékeljék a másik szemléletmódját, illetve lássák meg, hogyan egészíti ki egymást az elméleti és a gyakorlati szemlélet. Eleinte az is sokat segít, ha erre struktúrált módszereket alkalmazunk. Például rendszeres értékelő alkalmakat, ahol az elért eredményeket értékeljük, és mindig kitérünk arra is, hogy az együttműködésben résztvevők őszintén elmondhassák, mi az, amit a másikban elismernek, ami segítette őket abban, hogy egy közös eredmény megszülethessen. Természetesen ezek az alkalmak azt is a felszínre fogják hozni, hogy mi az, ami idegesítő, bosszantó a másikban. Ha ezeket a negatívumokat is sikerül megbeszélni, az jelentős előrelépés lehet abban, hogy a különböző beállítottságú közösségtagok valóban képesek legyenek szeretni és tisztelni egymást.
Én azzal indítanám most ezt a dolgot, hogy van benne egy idézet M. Scott Peck-től, a cselekvő szeretetről, és én azt gondolom, hogy ez megérne egy kis szóbeli magyarázatot is, hogy mit is jelent ez a cselekvő szeretet. Tudnál-e erre konkrétabb példát?
Igen, tudok konkrétabb példát mondani, de akkor idézzük is fel. M. Scott Peck ugye azt mondja, most fejből mondom ezt, hogy az énünk kiterjesztése, vagy a tudatunk kiterjesztése annak érdekében, hogy egyrészt a saját és mások lelki és szellemi fejlődését elő tudjuk segíteni. Mit jelent ez a kiterjesztés? Ugye nekem azért van benne ez a tudatunk kiterjesztése, de szerintem ez egy tudatosodási folyamat, amiben elkezdjük meghaladni ugye az egocentrikus tudatosságot, és ugye ez az egocentrikus tudatosságot meghaladás, ugye maga a kiterjedés. Amikor kiterjesztjük, akkor ugye ebbe bekerülnek mások is, azaz belekerülnek azok az emberek, akik körülvesznek minket, és hogyha ugye benne vannak, tehát ki tudtuk terjeszteni a tudatunkat, akkor már egészen másképp szemléljük, nem úgy szemlélem, hogy én és ő, hanem úgy tudom szemlélni, hogy mi. Ugye ez az, amikor ugye nagyon sokszor elmondom azt, hogy át kell ülni a mi székére, mert hogyha nem tudunk átülni a mi székére, akkor nem vagyunk képesek ezt az integráló energiát bevinni. Akkor vagyunk képesek valójában elősegíteni mások lelki és szellemi fejlődését, ha amúgy saját magunkat is képesek vagyunk megérteni. Ez a kiterjesztés csak akkor tud bekövetkezni, hogyha kidolgozzuk a saját énünket. Az, hogy sokkal jobban értjük önmagunkat, ugye van önreflexiónk, rá tudunk nézni a saját viselkedésünkre, a reakcióinkra, a másikra adott reakciónkra, teszi azt lehetővé, hogy egyre inkább ugye ezzel a kiterjesztett tudatossággal másokat is be tudunk ebbe vonni, azaz már nem csak saját magunkra tudunk önreflexiót gyakorolni, hanem többiekre, akik körülvesznek, és akkor innen jön létre ez a csoportos önreflexió, amit általában a trimap táborokban még nem nagyon szoktak érteni, hogy nem csak onnan kellene önreflexió gyakorolni, hogy én hogy éltem meg, nekem mi esett rosszul, én milyen érzésekkel voltak benne, hanem mi velünk mi történt, mi milyen érzésekkel voltunk benne. Tehát a cselekvő szeretet szerintem valójában megfogalmaz egy ilyen tudatosságbeli fejlődési utat. De ugye te nem ezt kérdezted, ez csak most azért, hogy egy picit próbáljuk megfejteni, ugye egy teoretikus mindig így közelít egy témához, de közben a teoretikusnak fontosak a konkrét gyakorlati példák is. Volt, ha az inspiráció történetében egy olyan pont, amikor valahogy ezt a cselekvő szeretet megnyilvánulását ehhez kötöm, amikor úgy először megfigyeltem. És ez úgy történt, hogy éppen egy megbeszélés ment, ami talán az érdekes, és itt bejön a pragmatikus és teoretikus ellentét, mert az inspirációnak a gyökér konfliktusa, ugye ezt sok-sok évig egyrészt elszenvedtük, másrészt meg nagyon nehezen jöttünk rá, hogy hogyan lehet ezt jól kezelni, és harmadrészt meg eltelt egy idő, mire megtaláltuk ennek az elméleti magyarázatát. Valójában ez a megbeszélés is ebből a gyökér konfliktusból egy eléggé feszült megbeszélés volt. Tehát magyarán szólva volt valami témánk, amire én már nem emlékszem, hogy micsoda, de a lényeg az volt, hogy volt a Zulunak az erős megmondása, aki mindig nagyon messzire nézett, nagyon nagy távlatokba, keretekbe gondolkozott, mindig arról beszélt, hogy mit kellene csinálni, és nem arról, amit éppen csinálunk. És akkor ugye voltak olyan tagjai a csapatnak, akik pedig sokkal inkább azt nézték, hogy mi az, amit meg tudunk csinálni, amit most csinálunk, annak milyen eredménye van, és akkor ebből a fajta két szemléletmódból mindig feszültség származott, és ez most is így volt ezen a megbeszélésen, két tagja az inspirációnak, egy pragmatikusabb tagja és egy stratéga szemléletű tagja a közösségnek eléggé összefeszült, és konkrétan nekik volt a megbeszélés közben egy erős vitájuk. Nem tudtuk ott feloldani ezt a problémát, hanem jött a szünet. Ugye amúgy, mint tudjuk, ez egy fontos facilitátori eszköz, amikor túl nagy a feszültség, akkor kell szünetet elrendelni, és akkor ugye van a kiszelepelésre lehetőség, és ők ezt amúgy tényleg ki is használták. Én lekocogtam a boltba a kifli kakaó reggelimért, és akkor ahogy jöttem fel, ugye elég kicsi volt az iroda, így aztán nem volt hova máshova leülni, ők ültek az asztal egyik oldalán, az egyik saroknál, és nagyon elmélyülten megbeszélték azt, ami a megbeszélés során ugye a vitába benne volt. Hát én megkénytelen voltam ugye az asztal másik oldalán leülni, reggelizni. Én csak szemtanúja voltam annak, hogy ők mit csinálnak. Nem kapcsolódtam bele, nem folytam bele, nem csináltam semmit, csak reggeliztem. És eközben azt láttam, hogy két ember iszonyú nagy lelki energiát rak bele abba, hogy megértse a másikat. Nem a vitát folytatták abban az értelemben, hogy mondom a magamét, hanem tényleg az volt, hogy elmondta az egyik oldal, hogy ő mit gondol, és a másik oldal meg folyamatosan próbálta értelmezni, hogy akkor te azt mondod, hogy, és azért mondod, hogy, és izé. És amikor a másik meg elmondta azt, hogy de szerintem így, meg így, meg így, akkor a másik is megtette azt, hogy ja, hogy te ezt akkor azért mondod, és akkor azt értettem meg, hogy és, stb. Stb. Tehát valójában ott ültem, és lényegében az egész szünet azzal telt nekem, ugye a reggelizés közben, hogy figyeltem két embert, hogy próbálja egymást megérteni. Akkor még nem tudatosult, még nem volt meg ez az M. Scott Peck idézet, de amikor megismerkedtem magával ezzel a cselekvő szeretet fogalommal, akkor tudatosult bennem, hogy ők anélkül, hogy persze tudták volna, hogy mi is a definíciója a cselekvő szeretetnek, ők valójában ezt csinálták ott. Tehát egymás lelki és szellemi fejlődését segítették elő azáltal, hogy nagyon-nagyon sok lelki energiát raktak abba, hogy megértsék a másikat.
Köszönöm szépen, én most nagyon közel kerültem így hozzá. Nekem már az a magyarázat is segített, amit te még egy kicsit ilyen teoretikus magyarázatnak apostrofáltál, amikor mondtam, hogy ez az én kiterjesztése, akkor nekem is az én széke, mi széke jutott eszembe. Tehát, hogyha valaki képes az én székéből már úgymond átülni a mi székébe, az nem csak mindig a saját maga szempontjából, szemszögéből, saját gondolataiból nézni, akár megítélni valamit, egy cselekedetet, egy történést, hanem képes arra, hogy azt mondja, hogy ez mit jelent nekünk, hogyan érint ez minket, mint közösséget, akkor ez már egy cselekvő mód. És hogyha ez mondjuk tényleg egy emberre vonatkozik, mert általában azért a szeretetet azt az emberek közötti viszonyra értjük. Tehát, hogyha én tudok rá úgy nézni, hogy mondjuk ő azzal a mienségével, ami lehet, hogy engem zavar, mit tud nyújtani a közösségnek, tehát, hogy mi az, amit ad, amit hozzátesz a közösséghez, akkor gyakorlatilag én ez a cselekvő szeretetet gyakorlom. Ez nekem azért is fontos dolog, mert szerintem már sokszor elmondtam azt, hogy nekem vannak olyan szavak, olyan kifejezések, amik nagyon irritálnak. Ez a fogadd el, meg csak szeressük egymást, ezek nekem ilyen nagyon üres lózungok, és nem tudok ezzel így mit kezdeni. Tehát, hogy számomra például sokkal kézzelfoghatóbb az, hogy hogyan, és főleg, hogy miért. Tehát, hogy miért kell nekem megszeretni, hogy hogyan tudom megtalálni azt, hogy mit tudok szeretni a másikba, és hogy vegyem észre azt, hogy ő mit ad a közösségnek. Ez nekem például sokkal kézzelfoghatóbb, és sokkal inkább megvalósítható ezáltal, mintha azt mondjuk, hogy hát gyerekek, de hát mi csak itt szeressük egymást, és akkor majd minden jó lesz.
Itt talán azt erősíteném fel, mert te úgy fogalmaztad meg, hogy ugye amikor már át tud ülni az én székéből, a mi székéből, ugye ez a fajta szemléletmód vár a cselekvő szeretet, de valójában ez még csak az a szemléletmód, ami ahhoz kell, hogy cselekvő szeretetet tudjunk érzékelni, vagy a cselekvő szeretet legyen benne abban a kapcsolatban. Mert hogy valójában a cselekvő szeretet, ugye azért hívják cselekvőnek, mert hogy az emberi magatartáson keresztül, tehát a cselekvő magatartáson keresztül fogjuk ezt megtapasztalni. Tehát itt is az előző példában, ugye a két ember, hogyha csak elméletben beszél arról, hogy meg kell érteni egymást, akkor még lehet, hogy ott van a szemléletmód ebbe, de nem csinálják, és nem valósul meg a cselekvő szeretet. De ők ezt csinálták. Tehát, hogy ott ültek, és rengeteg lelki energiát, ugye az egész szünetüket, a reggeliüket feláldozva tették azt, hogy megértik egymást. amúgy a mi kapcsolatunkban is szerintem nagyon erősen megjelenik a cselekvő szeretet, mert hogy egyrészt ugye szoktuk azt mondani egymásnak, hogy szeretlek. És amikor ezt így kimondjuk, ugye én ezt már többször is megfigyeltem, saját magamon is, de rajtad is, hogy olyankor éppen inkább felerősödik az érzés, a másik iránti szeretet érzése bennünk, és ez mondatja ki az, hogy szeretlek. De amúgy igazán az, hogy valóban szeretlek téged, és te szeretsz engem, az valójában sokkal inkább a cselekedeteinken keresztül tapasztaljuk meg. Illetve ebben is bakkanunk, mert amikor mondjuk nekem nincs elég figyelmem rád, és te úgy érzed, hogy és most, mikor nekem szükségem lett volna a figyelmedre, nem figyelsz, akkor azt érzed, hogy nem szeretsz eléggé, vagy legalábbis, ugye nem abban az értelemben, hogy most kiszerettél belőle, de hogy azt érzed, hogy megbakkan ez a cselekvő szeretet része a dolognak. És amikor pedig az van, hogy van figyelmem, amikor úgy veszlek körül olyan módon, megyek és akkor segítek és megcsinálom és stb. Akkor pedig ugye azt érzed, hogy szeretlek. És ez viszont is így van, nagyon sokféle gondoskodásod van felém, például az, hogy ez a lakás, amiben épülünk, milyen gondossággal van úgy kialakítva, hogy én is igazán otthonként tudjam érezni. Na, ez ugye egy egész élettörténetnek a gondoskodása. Ezekben ugye sokkal jobban tudjuk érezni azt, hogy itt van, jelen van ugye a cselekvő szeretet. Ezt csak azért hangsúlyozom ki, és azért hozom ezt a párkapcsolati analógiát, mert ezt valószínű, hogy mindenki tudja valamilyen mértékben érzékelni, és nagyon sokszor, amikor megtörténik a bakkanás, hogy nem figyelsz rám, nem gondolsz rám, nem tettél meg ezt, vagy azt, vagy amazt, akkor nagyon sokszor az emberek ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ebben akad el a párkapcsolatuk. És valójában itt szerintem van egy olyan probléma, hogy ilyenkor csak az énből tudom nézni az, hogy ő mit nem tett meg. És ugyanúgy, ahogy a közösségekben ugye át kellene ülni a mi székére, ugyanúgy a párkapcsolatban is át kellene ülni a mi székére, és valahogy így egyszerre látni, nagyon fontos, hogy nem azt mondom, hogy ne lássuk azt, hogy nekem ez most rosszul esett, ez nehéz volt, ez rossz érzéseket keltett bennem, de hogy egyszerre vagyok képes azt is látni, ami történt a miben, az ő szempontjait, az ő érzéseit. És ha ez a kettő megvan, ugye a Párfer is azt mondja, hogy nem csak a másikat kell szeretni, hanem a kapcsolatot is kell szeretni, hogyha ez megvan, akkor sokkal nagyobb eséllyel feloldhatók az ilyen elakadások, hogy a másik mit nem tett meg, amit szerintem meg kellett volna tennie.
Most eszembe jutott egy olyan gyakorlat, ami, és kíváncsi vagyok, hogy szerinted alkalmas lehet-e arra, hogy a cselekvő szeretetet elkezdjük, tehát, hogy egy ilyen kezdeti lépésnek. Mondjuk van a közösségünkben valaki olyan, akit, hát ugye azt tudom mondani, hogy az univerzum legtávolabbi végén van hozzánk képest, tehát ha magyarul lefordítom, a legkevésbé tudunk szeretni. És ez ugye azért van, mert nagy a különbözőségünk. Ha mondjuk én azt csinálom, hogy arra az egy emberre kezdek nagyon figyelni, de pozitívan, tehát úgymond az ő kedvébe járni. Tehát, hogyha ő, nem tudom én, a ropit szereti, akkor ropit viszek egy megbeszélésre, vagy hogy, tudom én, szereti a kendőket, akkor ajándékozok neki egy kendőt, most éppen sok kendőm van, és azt gondolom, hogy neki ez most úgy tetszene. Vagy jobban figyelek rá, mondjuk egy megbeszélésen, és hogyha azt látom, hogy mondjuk ő mondani akar valamit, de úgy elveszett a térben, akkor mondjuk kihangosítom, hogy figyeljünk rá oda. Tehát, hogyha ebben teszek így egy kis energiát, akkor én azt tételezem fel, hogy ezzel megvalósul ez a cselekvő szeretet, legalábbis szóval első lépésnek gondolom, vagy ilyen első lépcsőfoknak gondolom, és hogy ez talán közelebb is hozza hozzám, mert ugye, hogyha én valakire odafigyelek, ha valakiről gondoskodok, akkor az már részemről egy ilyen szeretet szálnak a kiépülése, és arról nem is beszélve, hogy azért általában ezek még lehet, hogy csak ilyen láthatatlan módon, de akkor viszonzásra is kerülnek. Tehát, hogy el tudom kezdeni ezzel ezt a kapcsolati hidat, ezzel a szeretet szállal építeni.
Én azt gondolom, hogy ez ugye úgy fogalmaztad, hogy talán ilyen első lépés, ez egy lehetséges eszköz arra, hogy elkezdjünk kiépíteni egy kapcsolati hidat meg. Lehet azt mondanom, hogy egy első lépés ahhoz, hogy közeledjünk egymáshoz, de azért, ugye, ha megnézed az inspiráció történetét, és az inspirációban benne lévő, ugye, pragmatikus, teoretikus ellentét, tehát ami meg ugye te voltál az egyik oldalán, akkor azt is kell látni, hogy a másik ember mit vesz észre, hogy a szeretet nyelve most kis kedvességeket tehát lepereg róla. Nem az van, hogy nem fogadja el, de hogy így észre se veszi, hogy a másik valójában most éppen odafigyel rá. Mert sajnos ilyen a természete, hogy egyszerűen ezeket az apró figyelmességeket, odafordulásokat, ha még észreveszi, akkor is elfelejti. És hozzáteszem, hogy nem a természete, hogy ezt viszonozza. Tehát, hogy azért ez nem egyszerű. Tehát, hogyha csak ezzel az eszközzel élünk, amit most elmondtál, akkor nem biztos, hogy eredményre jutunk, de hozzáteszem, hogy bizonyos esetekben meg lehet. Tehát, hogy ez egy eszköz, amit ki kell próbálni, és meg kell nézni, hogy most annál az embernél működik, vagy nem működik. A mi esetünkben szerintem nem ez működött, ugye ezért is írtam le ebbe a cselekvési tippbe, hogy nagyon fontos az, hogy a megértésnek adjunk valamilyen strukturális eszközt. Itt konkrétan az volt az eszköz, hogy voltak értékelések, ezek voltak projektértékelések, vagy egy-egy időszaknak az értékelései, tehát hogy rendszeresen tettünk abba energiát, akár ilyen egész napos alkalom volt, ilyen értékelő alkalmak, amiben volt lehetőségetek személyes visszajelzéseket adni, és amiben valóban volt idő arra is, hogy átgondolsz, hogy mi az, amit valójában szeretsz a másikban, mi az, amit tisztelsz, mi az, amit azt gondolod, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolgot hoz be az együttműködésünkbe, és hogy ez a tudatosság, hogy ezt átgondoltad és visszajelzésként el is mondtad, ez valójában folyamatosan megváltoztatta azt, ahogy gondolkozol a másikról. Tehát egyre nagyobb elfogadással voltál, ami szerintem egy ponton át tud váltani egy szeretetbe abba, hogy valóban tisztelem, szeretem a másikat. Ugye ez egy másik eszköz, és ezt azért tartom amúgy jobbnak, tehát azért a cselekvési tippbe ezt az eszközt írtam le, mert azt gondolom, hogy ez egy mélyebb megértést. És hozzáteszem, hogy ugye én most a pozitív oldalát fogtam meg, ez a mi az, amit tisztelek a másikban, mi az, amit ő erőforrásként hoz be, de ugyanannyira ezek az értékelések alkalmasak voltak arra, hogy azt mondd el, hogy mi zavar a másikban, és mi nehéz benned. És ennek a megértése lehet, hogy talán még nagyobb az, hogy a másik ezt megértette, vagy visszajelzte, hogy értem, hogy amikor ezt csinálom, az neked rosszul esik, az téged idegesít. Tehát ennek a megértése is nagyon-nagyon hozzá tudott járulni. Mert ilyenkor nem azt látod, hogy ő éppen idegesít abban a dologban, hanem azt látod, hogy megérte téged. Érted? Amikor visszajelzi, hogy megértettem, hogy téged mi idegesít bennem. És hogyha ebben következetesek vagyunk és haladunk, akkor szerintem nagyobb eséllyel lesz egy mélyebb megértés és elfogadás. Tehát, hogy nem az van, hogy így észre se veszem ezeket az apró figyelmességeket, hanem bennem is megszületik a másik iránti megértés, elfogadás és szeretet. És amúgy ti ezt bizonyítottátok, mert ugye mind a mai napig együtt dolgoztok, és látszik a kapcsolatotokon, hogy megszületett ez a szeretet.
Ami még fontos nekem ebbe a cselekvési tippbe, most kicsit konkrétabban visszatérve a stratégiai tengely és az operatív tengelynek a különbözősége, és ezt is már nagyon sokszor elmondtuk, hogy gyakorlatilag, ha egy közösség elindul, nagyon fontos, szinte már az első percektől kezdve tudatosítani azt, hogy itt emberi különbözőségek vannak, és hogy ezek a különbözőségek teljesen törvényszerűek és természetesek. Én visszaemlékszem a 25 évvel ezelőtti önmagamra, nekem szerintem ez volt, ami problémás volt, hogy egyszerűen nem értettem meg, hogy amit én gondolok jónak, az más miért nem gondolja annak, nem is tartja fontosnak, tehát, hogy amit én nem látok, miért beszél arról a másik, tehát, hogy én nekem nagyon-nagyon alacsony volt a tudatossági szintem, mert egyszerűen soha nem beszélgetem senkivel erről, vagy soha nem tanítottak arra, hogy van egy teljesen természetes emberi különbözőség, és hogy ezeknek milyen értékei vannak. És én azt gondolom, hogy nem csak azt kell itt, hogy itt akkor van ilyen típusú ember, meg olyan típusú ember, tehát nem csak ezt a különbözőséget kell úgymond kibeszélni, megérteni, hanem azt is, hogy egy operatív cselekvés, egy operatív vonal, mi az, amit hozzáad a közösségnek, a szervezetnek a működéséhez, fejlődéséhez, és egy stratégiai energia például, vagy a stratégiai tengely, mi az, amit hozzáad. Tehát Én azt is tudom javasolni a közösségeknek, hogy erről is beszélgessenek, mert hogy mind a kettőre szükség van, és mindig az egyik egy kicsit hangsúlyosabb, mint a másik, és akkor fog egészségesen fejlődni a közösség, és akkor fog megerősödni a közösség, hogyha ez teljesen, tényleg ilyen organikusan jön, hogy most éppen mire van jobban szükség. Tehát most a stratégiázásra van szükség, most abba teszünk energiát, de azt akkor le kell fordítani operatív cselekvésekre, akár rendszerfejlesztésekre, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, hogy tudjunk ebben lépni, tudjunk ebben erősödni, de a stratégiai azért mindig stratégiákba gondolkozik, mindig figyeli a világot, hogy mire, hogy kell reagálni, és amikor kell, megint behozza. Tehát, hogy ennek van egy ilyen egészséges váltakozása, és hogy ez szükséges, és tehát, hogy ennek a tudatosítása is meg kell, hogy történjen, hogy nem csak az emberi természetekben van különbözőség, hanem ezeknek az energiáknak is van egy természete, és hogy mind a kettőnek milyen nagy jelentősége van.
Így van. Van olyan tipp, ami pont inkább az operatívabb oldalt, a működtetőknek a szerepét és a jelentőségét mutatja meg. És amit mondasz, talán lehet, hogy ez segít a hallgatóknak, azoknak, akik benne vannak egy közösségben, ennek a megértésében. Valójában itt nem csak arról van szó, hogy van ilyen típusú ember, mint ahogy te is mondtad meg, olyan típusú ember, hanem szerintem itt két dolog találkozik, az, hogy hogyan tud működni egy élőrendszer, egy többszörösen összetett komplex rendszer, ennek a szükségletéből találkozik az emberi természettel. Tehát nem az emberi természetből következik, hogy van stratégiai tenger és operatív tenger, és szükség van egy integráló energiára a kettő között, hanem valójában valahogy ennek a kettőnek az egymásra hatásából jön ez létre. Amikor én megpróbálom megmutatni az élőrendszer felől, ugye van egy olyan ökológiai megközelítés, ugye a élőrendszereknek a megfigyeléséből, hogy minden élőrendszerben ugye visszacsatolási körök által történik egyrészt szabályozás, tehát hogy valamit szabályoz, visszaszabályoz, ugye mint a homeosztázis, hogy például a hőmérsékletünket szabályozza. És nagyon sok szabályozó ilyen visszacsatolási kört találnak az élőrendszerekben, ugye ezáltal vagyunk képesek önmagunkkal azonos maradni, tehát egyáltalán élni, működni. Hogyha ezt most átviszem a közösségre, akkor működni azért vagyunk képesek, mert ezek léteznek. De ekközben folyamatosan változik a környezet körülöttünk, tehát hogyha mindig ugyanúgy akarunk működni, azaz ugye a homeosztázisnak is pont ez a lényege. Tök érdekes, hogy egy magyar kutató jutott arra, hogy valójában a homeosztázist variosztázisnak kellene nevezni, mert hogy pont amikor elkezdünk a környezethez alkalmazkodni, akkor valójában változnunk kell, és nem csak ugyanazt ugyanúgy csinálni és működtetni. Ezeket, mondom, egy ökológiai megközelítésben, ugye elnevezték vezérlésnek. És akkor van az olyan energiák minden élőrendszerben, ami a változást idézi elő, hozza létre, és vannak, ami meg a állandóságot. Tehát az egyik az állandóságot, a működést, a másik meg az alkalmazkodást, a változást fogja. Tehát ez a két energia jelen van. És ebből következik az a strukturális konfliktus, amiről beszélünk, ugye a változást generáló stratégiai emberekből, és a működést, az állandóságot lehetővé tevő, az önmagunkkal képesek vagyunk azonosak maradni energiából lévő operatív emberek között. És ez egy strukturális konfliktus, és az élő rendszerekben ugye a kettőt mi hangolja össze? Az irányítás. Mérnökök ezen így elszoktak egy kicsit akadni, de egy ökológiai szemléletből következnek ezek a fogalmak. Ugye az irányító funkció az egy kiegyensúlyozó, tehát az nem egy új energiaként jelentkezik, ugye ezért beszélünk duális vezetésről. Azt mondjuk, hogy van operatív tengely, és van stratégiai tengely. Ez a duális vezetés. És a kettőt nem egy harmadik vezetési tengely, hanem a kettőt kiegyensúlyozó energia, ugye maga az irányítás, ez az, amit a közösségi facilitátorok visznek be a rendszerbe, ez az integráló energia. Na és ez valójában egy olyan törvényszerűség, hogy az élő rendszerek így működnek. Minden kint az erdő, a mi biológiai lényünk, bármilyen élőlény, bármilyen ökoszisztéma így működik. Ezért a közösség, amit emberek hoznak létre, élőlények, létrehoznak valójában egy ökoszisztémát, hogyha így nézzük, tehát létrehoznak egy nagyobb élőrendszert, és ebben ugyanezek a törvényszerűségek hatnak. Ezért van szükség operatív és stratégiai oldalra is. És nem tud egyik a másik nélkül élni, mert hogyha nincs működtető energia, akkor nem működünk, nem jön létre semmi eredmény, semmit nem tudunk megcsinálni, ugye a projektjeink
soha nem érnek a végére, nem tudjuk az álmainkat a földre lehozni és a gyakorlatban megcsinálni. Ha meg ugye nincs stratégiai energia, akkor nem tudunk változtatni, nem tudunk fejlődni, nem tudunk alkalmazkodni a folyton változó környezeti feltételekhez. Tehát, hogy ennyire szükséges ez a két oldal, és hogyha ezt tudjuk, és ezt tudatosítjuk a közösségben, akkor egész másképp fogunk már a stratégiákra nézni, meg az operatívokra, és arra, hogy miért vannak ők konfliktusban.
Ezért mondjuk azt minden cselekvési tippnek az elején, hogy a tudatosság alapú közösségekhez tudásra van szükség, tehát ennek a tudása, ennek a megértése, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a közösségi facilitátornak nem csak ott jelentkezik a szerepe, hogy amikor már a stratégiai vezető meg az operatív vezető összeveszett, akkor ő tisztázó beszélgetéseket folytasson, hanem mint amire már előbb utaltam, hogy ezekről az energiákról és ezekről a természetes működésekről beszélgessenek és beszéljenek, még mielőtt elmérgesednek a különbözőségek.
És amúgy az előbb mondtad azt is, még ezt szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy lehet azt mondani, hogy ez egyfajta személyiség típus, vagy valaki inkább ilyen stratégiai típusú, valaki meg ilyen operatív. És nagyon sok paramétert lehet még ehhez hozzárakni. Ugye a négy mag modellünk ezt elég jól megvilágítja. Mi az, ami az egyikre jellemző, és mi az a másik. De most nem ez a lényeg, hanem ugye te is mondtad, hogy talán nem is az a leglényegesebb, hogy ezek típusok, hanem valójában minden közösségben a típusok mögött emberek vannak. Azaz megvan a mi operatívunk, és megvan a mi stratégánk, és megvan a mi integrátorunk is. És ez talán azért fontos kihangsúlyozni, mert valójában nem lehet csak a típus felől megérteni egy embert. Az, hogy ő hogy működik, ahogy ő stratéga, ahogy ő szemléli a világot, az különbözni fog az összes stratégának a megközelítésétől. Lesznek olyan árnyalatai, olyan másságai. Ezért nagyon fontos az, hogy ne típusokban gondolkozzunk, amikor a pragmatikus, teoretikus vagy az operatív stratégia ellentétet fel akarjuk oldani a közösségünkben, hanem emberekbe és személyes beszélgetésekbe gondolkozunk. Őt kell megértenünk, és nem a stratégiát kell megértenünk. És ezért ugye a közösségi facilitátor is valójában pont ezt a személyességi szintet fogja folyamatosan elenni. Ő az az ember, aki folyamatosan azt segíti elő, hogy ezek a személyes beszélgetések megtörténjenek. Akár ilyen értékelő alkalmak keretében, vagy tisztázó beszélgetések keretében, vagy csak beszélgetések keretében, de hogy a személyességi szint emelése, mert csak ezen keresztül történhet meg az összeszeretés.
Cselekvési tippek. Útmutató közösségteremtéshez.